folytatjuk az Artist Business-t itt a Monitor délutánban. A következő percekben egy olyan vendéget köszönthetek a stúdióban, akihez anyai ágon a magyar, apain a marokkói népzene áll közel. Népi ének előadó művész, óraadó tanár volt a Zeneakadémián, állandó művészetterápiás jellegű foglalkozásokat is tart. Nagyon szereti a gyerekdalokat, hiszen, mint mondja, belül mind gyerekek vagyunk. Vaja, hogy érdemes naponta többször megállni ebben a rohanó világban, hiszen így sokkal nagyobb testi és lelki erővel tudunk nekiállni a napi feladatoknak. A vendégem Gessum Majda Mária, junior primadíjas énekes, mesi. Szia, üdvözöllek!
Szia, köszönöm!
Hogy telik egy átlagos napod így a Covid időszakban?
Kialakult egyfajta rend, egyfajta más rend ebben az időszakban, és leginkább ez úgy nézett ki eddig, mert most már azért így indulnak be a dolgok, és most már egy kicsit másként működnek a napok, meg a hetek, aminek nagyon örülök. Tehát, hogy koncertek vannak kilátásban, azokra készülünk, elkezdődtek a próbák, tehát most egy ilyen zsongás kezdődik. Viszont eddig nagyon szépen vált a napi rend arra, hogy a délelőtti órákban csak családanya vagyok. Tehát az ebéd elkészítéséig. És akkor utána pedig szépen, ahogy a kislányunk lefekszik, alszik, akkor kezdem a különböző énekléssel kapcsolatos teendőimet. Persze maga az éneklés az átszövja minden napjainkat, tehát mármint, hogy az nem úgy történik, hogy én délelőtt nem éneklek, és délután
ez igen. Egy teljesen átlagos elfoglaltság, hiszen minden nap énekelsz, ha már ott van a gyerek.
Abszolút, sőt, ő nagyon kéri is, meg hát random mód mondja, hogy éppen miről énekeljek, tehát az improvizációt is nagyon kedveli. Szóval, hogy abszolút ez benne van minden nap a vér keringésünkben a zene természetesen, de ilyen menedzsmenttel, vagy hogy mondjam, kapcsolatos teendők, intézkedések, telefonálások, azok a délutáni időszakra tehetőek, vagy szeretem tenni őket.
Mi volt az első dal, amit édesanyától és édesapától hallottál, amit akár most is tudsz belőle idézni? A legelső maradandó, ami nyomot hagyott benned.
Hát az a helyzet, hogy eszembe jut nekem marokkói népdal is, de eszembe jut magyar is. Igazából nem tudom, hogy melyik volt előbb, vagy később. Van marokkói, egy nagyon-nagyon egyszerű cuki dal, és van egy moldvai, a Túl a vízen egy kosár, ami így átszőtte a gyerekkori éveimet igazából. Tehát ez így abszolút bevésődött, és azt rengeteget énekeltem. Tehát most így kiáll kettő, hogy ma-ma-ma-ma-ma-ma-ci, enci, aszló, hányáci, ájsi, baba, uchváci, ja, ma-ma, ja, cicilkun, kuncededi, és rélél bon-bon, bon-bon-bon. Ez a marokkói, és akkor túl a vizen egy kosár, abban lakik egy madár, abban lakik egy madár, aki engem rég hogy vár, abban lakik egy madár, aki engem rég hogy vár. Ez a kettő abszolút a része volt így a gyerekkoromnak. Vagy hát első élmények között volt, ha lehet így mondani.
Debrecenbe jártál iskolába. Egyenes út volt a Zeneakadémia?
Igen. De ez nem egy szándékos dolog volt. Nem egy célkitűzés volt az, hogy én művész legyek és énekes, hanem teljesen természetes módon én otthon énekelgettem, csináltam mindenféle performance-t, szerepeltem, jegyeket árultam otthon, mentem aztán ugye a zeneiskolába, tehát elkezdtem tanulni.
Kerested az utadat?
Az volt a furcsa, hogy én amúgy nem kerestem, hanem a nagypapám, Isten nyugosztalja, dr. Seres Géza volt az, akihez jött nap, mint nap, rengeteg beteg, és ő fogászként nagyon sokféle emberrel találkozott, és akkor jött egy szolfés tanár, és akkor mondta, hogy akkor hallgasson már meg a kisunokámat, és akkor odaálltam, és akkor énekeltem neki, és azt mondta, hogy hát abszolút van hozzá tehetségem, tanácsolja a zenesulit, és akkor így kezdtem el a zeneiskolai tanulmányaimat. Az iskolába, az általános iskolába is az énektanár már úgy felfigyelt rá, és neki köszönhetően mentem el egy népzenei versenyre, és akkor ott ismertem meg amúgy a népének tanáromat, Sáriné Szebenyi Juditot. Tehát, hogy így a debreceni zenedébe aztán bekerültem, és nem gondoltam arra, hogy én most ezt így hivatásszerűen fogom művelni.
Rengeteg stílusban próbálkoztál, énekeltél, jazz, várjál, néznem kell a papírt, könnyű zene, néger spirituálé is volt.
Igen. Hát abba felfedeztem a népzenének a minden ízét, és azért nagyon közel állt hozzám. Nagyon, nagyon szeretek mindenféle dalt énekelni, a mai napig amúgy. ahogy így kristályosodott ki előttem, ugye én bioszos voltam a középsuliba, az volt az irány, nagyon sok orvos van a családban, én is szerettem volna az lenni, és aztán pedig jött a hír, hogy indul a Zeneakadémián népzeneszak, és nagyon sokan így buzdítottak, hogy menjek meg, hogy valószínűleg nekem, tehát annyira a versenyeken, hál' Istennek, olyan megerősítéseket kaptam meg úgy minden téren az énekléssel kapcsolatban, hogy nekem ez a dolgom, de hogy így nem mertem sose belegondolni, hogy én művész legyek, nagybetűs művész. És aztán pedig jött a hír, és akkor ilyen módon egyenes út volt, mert olyan fura volt, hogy tényleg az első évfolyam megindult, belehúztam a szolfés tanulmányokba, zongora tanulmányokba, tehát mindenféle ugye a felvételihez szükséges lépéseket megtettem, és aztán hála Istennek felvettek egyből.
Egyébként nyilatkoztad, hogy számodra a török zene egy kapu a marokkói felé. Mi volt az a különleges út, aminek köszönhetően a török népzene is közel állt most már hozzád?
Az, hogy találtam egy olyan keretet, egy olyan támogatói közeget hozzá, akár tanulmányi szinten, akár emberi szinten, akik nagyon egyenessé tették nekem az utat, így a török népzene megismerése felé. Míg a marokkói felé sokkal nehezebb volt lépni, meg nehezebb lépni. Tehát, hogy nincsen olyan szintű oktatási rendszer népzenei szempontból, akár mint itthon, vagy akár Törökországban. Tehát, hogy én ott kimentem kutatni, kerestem mestereket, és találtam is, tehát, hogy vannak, de az, hogy így ez a fajta Bartógi Kodály hagyaték, ami nekünk adatot és szemlélet igazából, ez kint nem, nincs meg úgy. Franciaországban is voltam, Párizsban eltöltöttem időt, nem sokat, de kint voltam, hogy feltérképezzem, milyen anyagok vannak marokkói népzene kapcsán, és találtam sokat, könyvtárakat jártam, meg múzeumokat, de Marokkóban nehezebb, és most így azt gondolom, hogy még mindig nem adtam fel ezt, tehát, hogy amit tudok, megteszek, meg amikor kiutazok, akkor igyekszem találni mestereket, és tényleg lehet tanulni, de intézményi keretek között nehezebb ezt az utat megtalálni, míg a török felé nagyon könnyen ment.
És szerinted a magyarok, a magyar közönség mennyire befogadó ezen irányba?
Azt gondolom, hogy bennem is sztereotípiák éltek a török nép felé, meg a török kultúra felé. Aztán én nagyon pozitívan csalódtam, és nekem ez volt az, ami átlendített ezeken a sztereotípiákon. Tehát én így a mai napig szomjazom azt, hogy kimehessek, pláne most itt a Covid kapcsán, hogy így kimaradt nagyon sok idő, meg hát ugye a kislányunk is megszületett, és nem tudtunk annyira kimenni, ami egy teljesen természetes és jó folyamat, viszont most már nagyon-nagyon hiányzik. Szóval, hogy otthonom lett, egy másfajta otthonom. Azt gondolom, hogy a magyarok fejében még mindig nincsen helyretéve, de érthető módon. Tehát, hogy azt gondolom, hogy teljesen érthető az a fajta előítélet, ami él a fejekben, viszont nagyon érdekes, hogy a munkám során nagyon sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy olyan dalokat éneklek, és olyan népeknek éneklek más népekről, tehát például a magyaroknak a törökökről, vagy a törököknek az arabokról, és most éppen egy másik projektbe is bekerültem, ami meg a Marokkó és az Algér vonalat hozza fel, nagyon érdekes, mindegy, a lényeg, hogy igazából sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy valóban ez a híd szerep kidomborodik. És azt érzem, hogy talán ez egy fontos dolog, hogy az ember ezeket megtanulja félretenni, és megtanuljon új lapot kezdeni.
30 éves kor alatt, ha jól tudom, 30 éves kor alatt adnak junior prima díjat. Amikor ezt megtudtad, hogy te ezt megkapod, akkor mennyit változott az életed?
Igazából az egy hatalmas meglepetés volt, tehát, hogy tényleg egy nem számítottam rá, és nagyon örültem neki. Úgy azt éreztem, hogy tudod, amikor azt érzed, hogy úgy repítenek, hogy az, amit csinálsz, annak tényleg lehet, vagy van értéke, bár ezt én éreztem, és tudtam, meg kaptam a visszajelzéseket is, de hogy ez egy megerősítés is. Én azt gondolom, hogy minden egyes ilyen, tehát nekem a versenyek nem a díjak miatt voltak a fontosak, hanem olyat élhettem meg amúgy nem feltétlen a versenyeknek köszönhetően, tehát bármilyen fellépés kapcsán, szányra kaptam, hál' Istennek a színpadon, és aztán pedig ezt jutalmazták.
De valamilyen szinten azért egy mérföldkő.
Mérföldkő volt abszolút, nagyon, persze.
Rengeteg hangszeren játszol.
Hát annyira, nem sok már.
3-4.
De drága vagy, bárcsak úgy lenne.
2 biztos.
Hát kobzáztam, csellóval kezdtem, aztán pedig a koboz lett a hangszerem a Zeneakadémián, és aztán pedig a ballama, vagy szalsz Törökországban.
Ez pengetős hangszer.
Ez egy népi pengetős hangszer, török népi pengetős hangszer, és rokon a koboznak, és az arab udnak is.
Egy fellépés, egy előadás, az hogy néz ki nálatok? Mi alapján épített fel a műsorodat?
A célok alapján. Amikor megkapok egy felkérést, akkor én nagyon szeretem a koncert előtt, a felkészülési időben leírni, hogy miért vállaltam el ezt a fellépést, mit szeretnék ezzel üzenni.
Mikor volt a legutolsó, és mikor lesz a legelső, a következő?
Hát most ugye a COVID időszak alatt voltak online fellépések. Június 18-án pénteken leszünk a Fonóban a Branka trióval, tehát Messi trió, Branka trió egy színpadra kerül, és a szerb, makedón, görög, török, arab dallamok kavalkádja fogja ellepni a színpadi teret.
Olvastam, hogy te 10 nyelven énekelsz, ez igaz?
Énekeltem sokféle nyelven, igen, nagyon szeretek sok nyelven énekelni, amikor egy országba kerülök, akkor sokszor viszek az adott országnak megfelelő népdalt, gesztusként is, de abszolút része is az előadói utamnak, tehát már csak a marokkói ságomból is, hogy például, ha azt mondjuk, hogy itt van Marokkó, akkor a marokkói népdaloknak a nyelvezete sem csak egyféle, hanem a népcsoportoknak megfelelően változik. Tehát, hogyha én most éneklek egy arab népdalt, akkor az lehet szólhat például egy marokkói tájnyelven, de éppen lehet berber nyelven is. Nagyon változatos világ, és már ez is magába hordoz több nyelvet.
Említetted az új lemezedet. Mennyi idő alatt született meg? Hány dalt tartalmaz? És milyen motivumra lehet ezt felfűzni?
Az átváltozás lemez most született meg, mármint pontosabban 2020 decemberében, és hát most lesz a lemez bemutató szeptemberben. Ez a lemez a türelemről szól számomra, sok-sok-sok tényező miatt, mert ez egy komplex alkotási folyamat volt nagyon, tehát nem hasonlítható az előző 3 lemezemhez. Ez a lemez körülbelül 3 évig készült, ami azt jelenti, hogy nem maguk a számok, hogy én vagy a zenésztársaimmal ültünk és alkottunk, és az volt 3 év, vagy 3,5, hanem maga az, ahogyan a dalok előmunkálatai zajlottak. Tehát a dalok maguk interjúkon keresztül, vagy interjúk alapján született.
Kikkel készültek az interjúk?
Ezek az interjúk hátrányos helyzetű gyermekekkel, felnőttekkel készültek. Például a Magyar Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül a Hajléktalan Ellátó Központot, akikkel együtt működtünk, a Miklós utcai Hajléktalan Ellátó Központot, ott ők segítettek találni egy olyan hajléktalan nőt, akivel tudtunk sokat beszélgetni, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot. De többek között még együtt dolgoztam olyan fiatalokkal, akik mozgássérültek, egy mozgássérült ikerpárral a Pető Intézetből, lettek partnerintézményeink, és akkor az ő nyitottságuk lehetőséget adott arra, hogy tényleg elkezdjem a munkát ezekkel a drága emberekkel. Maga a dal alkotási folyamata nagyon, nagyon aprólékos és komplex volt szintén, és aztán pedig a kidolgozása az ötleteknek, és hogy tényleg az legyen a dalba, ami a pozitív változást tükrözi, ami ezeknek az egyéneknek úgymond az életén belül megtörténik, és amit szeretnének, hogy megtörténjenek. Tulajdonképpen megküzdési stratégiákat osztottak meg velem, hogy mi a kulcs üzenete a lemeznek, a kapcsolódás. Egy kicsit másként kifejezni ezt a témát, eddig ugye a kultúrák közti hídlét volt az, ami nekem egy konkrét út volt, és teljesen magától értetődő. Viszont ez egyfajta más hídlétet jelent számomra, másfajta kapcsolódást.
Ezek mögött azért elég nagy a társadalmi felelősségvállalás szerepe. Ezen gondolkodtál, vagy direkt éppen ezért karoltad fel, és beszélgettél ilyen fiatalokkal, idősebbekkel akár?
Igen, társadalmi felelősségvállalás, hogy szerencsém volt a nagypapám és a nagymamám mellett felnőni, akik nagyon komoly munkát folytattak minden téren. Családnak a központban tartása, fókuszban tartása, ápolása, gondozása elsődleges szempont volt, és mellette pedig az, hogy a társadalomban és társadalmi szinten előrelendítők legyenek. Én ezt láttam példaként, tehát az én nagypapámnak hatalmas küldetés tudata volt, és valahogy magamba szívtam ezt. Az, hogy ennek mekkora a mérete, sokáig nagyon fontosnak éreztem, hogy sok emberhez szóljak, vagy sok emberre hathassak, és ez most változott. Nem az a lényeg, hogy nagyon sok emberhez juss el, hanem az, hogy ha valakihez, ha csak néhány emberhez is, de eljutsz, és bennük tényleg maradandóan pozitív hatást tudsz elérni, vagy legalábbis lendíted őket valamerre, az nagyon is elég.
Milyen csatornákon keresztül jutsz el az emberekhez? Hol találkozhatnak veled?
Van Facebook oldalom, van honlapom, van YouTube csatornám, tehát ilyen módon sok szintéren online tudunk találkozni. Viszont most bejönnek a koncertek, ami nagyon nagy ajándék, ahogy mondtam, a Fonós koncertet, illetve most majd a Múzeumok Éjszakáján a Gülbaba Türbéjénél lesz koncertünk a múzeumnak a kertjében, amit szintén nagyon válok, azt a férjecskémmel fogjuk csinálni, tehát ezek most élő találkozásra is és kapcsolódásra is alkalmat adnak. Egy idézetet szeretnék mondani, ami igazából megalapozta ahhoz a fajta hivatástudathoz meg szakmai úthoz a hozzáállásomat. Ezt édesanyám nagyon sokat hajtogatta mindig, és hajtogatja, hogy Kiplingnek a Ha című verséből, ha a sikert, kudarcot bátran állod, úgy nézed őket, mint két rongy csalót. Ugye ennek van folytatása hosszú sorokon át, de ez a két sor nekem megalapozta a sikerhez, meg a sikerhez, és a kudarchoz, és az úthoz való hozzáállásomat. Tehát azt gondolom, hogy tehát a szándék, tehát nem az a lényeg, hogy hogyan, vagy hogy nem az a lényeg, hogy az, tehát egyrészt mit hívunk sikernek, ez egy kérdés. Nekem az a siker, ha egyensúlyban van az életem, ez a mozgatórugója minden döntésemnek, hogy minden szinten egyensúlyba legyek, és ez az, ami meghatározza azt, hogy mi alapján hozom a döntéseket és a lépéseket.
Mikor és hol találkozhat veled a közönség?
Június 18-án a Fonóban, utána a Múzeumok Éjszakáján, június 26-án a Gülbaba Türbéjénél, utána pedig szeptember 28-án a Lóvasút Kulturális Központban, és valószínűleg még a nyár folyamán lehet, hogy lesznek alkalmak, meglátjuk.
Minden további információ a honlapodon, a Facebook oldaladon és a YouTube csatornán is megtalálható. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk.
Én köszönöm a meghívást.
Gesszú Majda Mária junior prima díjas énekessel beszélgettem. Az Artist Business minden hónap harmadik szerdáján 17 és 18 óra között jelentkezik a Trend FM hullámhosszán, a Monitor délutánban. A szerkesztőt Baló Pétert hallották.